Köszönjük, drága Úr Jézus, a kiontott drága szent véredet, amely értünk folyt a kereszten. Hálákat adunk, hogy mi a szent vérrel megmosottak táborába tartozhatunk, és a szent vér bennünket igazzá tett, és bármikor beléphetünk az Atya szent szín elé. Meghajthatjuk a fejünket, és a térdünket, Atyám, a Te hatalmasságod előtt. Köszönjük, hogy meghívásunk van a trónterembe, a szent vér által. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a szent vér mindent elrendezett, és bevitt minket a győzelembe, mert a bárány vére győzte elő az ellenséget. Köszönjük, Úr Jézus, a győztes életet, amit nekünk adtál, és mi kihirdetjük, hogy királyokként és papokként uralkodunk ebben az életben az egy Jézus Krisztus által. Köszönjük a Szentvérnek az áldásait, és hálakat adunk, hogy minden napunkat a Szentvér védőburkában élhetjük meg. A Szentvér védőburkában járhatunk és kelhetünk, és az ellenségnek nincs hatalma azok felett, akik az igében járnak, akik a szent vérrel meghintettek, és akik a szent vérben léptelnek. Megáldjuk Jézus nevében a gyülekezet minden tagját, a távollevőket, a hozzátartozókat, levédjük az életüket a szent vérrel. A Zsoltár 91 védelmét árasztjuk ki mindannyiunk felett, és a sötétség minden erejének ellenállunk a Jézus nevében. És azoknak el kell futniuk. Köszönjük, hogy szabadok vagyunk. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy Te szabadá tettél bennünket, és mi szabadok is maradunk. A Jézus nevében. Amen. Amen, amen. Szeretettel köszöntünk benneteket.
Mi is titeket.
A mai alkalmat előétellel kezdjük. Évi kapott az Úrtól valamit, és szeretné nektek átadni. Aztán lesz majd főétel is.
Szeretjük az Úr Jézust, igaz? Köszönjük az életeteket. Én köszönöm az Úrnak. És most kizárjuk a világ zaját, a problémákat, és csak az Úrra tekintünk a Jézus nevében. Néhány gondolatot kaptam a Szent Szellemtől, és szeretném, ha épülnétek, és át szeretném adni nektek, amiket kaptam, mert kellenek néha a kiigazítások, meg a helyreállítások még a tanításokban is. Mert van, amit nem biztos, hogy teljes mértékben jól prédikálunk. De a Szent Szellem mindig megmutatja, hogy mit kell szólnunk. És köszönjük ezért az elmélkedést, a tanításokat, a könyveket, tanítókönyveket, és a szolgálók életét, mert őtőlük is nagyon sokat épülünk, mert szellemi kapocs köt össze bennünket. És nekünk Jézus a példaképünk, akinek az útján járunk, akinek a lábnyomaiba lépkedünk, és az Atyához vesszük az útirányt, és szeretettel megyünk előre. És a drága Jézusunk munkásságát kell követnünk, mert ő nagyon sok mindenre megtanított minket, és tudom, hogy mindenkinek nincs annyi ideje, mert aki 8 órában dolgozik, meg otthon is megvan a munka, amellett nehezebben tud épülni és növekedni, de ezért vannak ezek a plusz gondolatok, hogy segítsünk a másikon. És ha tetszik a világnak, hanem mi vagyunk a kis Jézusok. És ahogy lépkezünk Jézusunk után, a Szent Igében, úgy növekedünk, és igyekszünk a teljességig. Jézus tanítani akar bennünket minden napon, és szereti az éhes szíveket. És nagyon sok mindenre kaptam az írásból választ, mert valamelyik reggel felébredtem, és azt mondta Szent Szellem is ki a Lukács evangéliumot. És elkezdtem reggel emlékedni rajta, és pár gondolatot kaptam. Sőt, Erzsébet előjárónk tanításából is kaptam néhány gondolatot. Nagyon rövid leszek, igyekszem rövid lenni. A Lukács evangéliumot, hogy kinyitottam, és megnéztem Jézus születését, érdekes dolog jött elő a szívembe, mert amikor Jézus 12 esztendős lett, akkor szüleivel bement Jeruzsálembe, és ott voltak pár napot, és a gyerek eltűnt, nem találták, keresték a rokonoknál a szülők, és aztán visszamentek Jeruzsálembe, és megkeresték, és a templomba találták. És mit tett ott Jézus? Leült a tanítók közé, és hallgatta a Szent Igét. Ez az első példaképünk, hogy hallgatni kell a Szent Igét, hallgatni kell az Úr üzenetét. Mert azt írja a Lukács 2-ben a 46-47, és lőn, hogy harmadnapra megtalálták a templomba, a tanítók között ülve, amint őket hallgatta. És még mit csinált? Kérdezgette őket. Tehát hallgatta, és nagyon sok kérdése volt. És mindnyájan, akik őt hallgatták, elálmélkodtak az ő értelmén és feleletein. Tehát ő is kérdezett, és ő is hozzászólt, amiket hallott, és kiegészítette ő is. Tehát ő tiszta szellemmel született, és ő mindent tudott igazából az atyától, de tudjátok meg, hogy mióta mi újjá vagyunk születve, mi is meg vagyunk áldva minden szellemi áldásra. És minden tudás bennünk van, csak aznak ki kell fejlődni. Mindent meg fogunk tudni. Mindent tudunk szellemből, de ahhoz fejlődni kell, hogy kiteljesedjen, és a fizikai életünkre ki terjedjen, kiáradjon. Ez volt az egyik nagyon érdekes, amit megtaláltam, hogy ő is így kezdte. Hallgatta tanításokat, és kérdezgetett. És neki is jöttek szellemből gondolatok, és ő is ugyanúgy segítette többieket. A következő gondolat, amikor megfogant Mária, és a szíve alatt hordozta Jézust, ott megmutatott az Úr valamit, és hiszem, hogy a Szent Szellemtől hallottam ezt, és nem osztottam meg senkivel, mert nagyon szeretek egyedül lenni az Úrral, ha egy tanítás el is készül, szeretek rajta elgondolkodni, és belemélyedni egy-két igébe, mert újabb dolgok jönnek elő. Amikor Erzsébet is viselős lett Jánossal, keresztelő Jánossal, ugye fél év különbséggel esett teherbe Mária, a Szent Szellem megárnyékozta őt, és amikor ez megtörtént, akkor elment Erzsébethez, meglátogatta, akkor már 6 hónapos volt már Erzsébet, és azt írja a Lukács 1-ben a 39-től olvasnám a 44-ig, mert nagyon szépen átadja az igesor a gondolatokat. Azt írja, fölkelvén pedig Mária azokban a napokban nagy sietséggel méne a hegységbe, Júdának városába, és beméne Zakariásnak házába, és köszönti Erzsébetet. Gondolom csodálatosan köszönthette az Úr erejével, a Szent Szellem kenetével, mert mi történt? És lőn, mikor hallotta Erzsébet Mária köszöntését, a magzat repese az ő méhében. És betelék Erzsébet Szent Szellemmel, és fennszóval kiállta mondván, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. És honnét van ez nékem, hogy az én uramnak anyja jön én hozzám? Mert ímé, mihelyt a te köszöntésednek szava füleimbe hatolt, a magzat örvendezéssel kezde repesni az én méhemben. Ennek az igesornak több jelentése van, mert csodás köszöntés lehetett az Úrtól. És Mária a szíve alatt hordta Jézust, És Erzsébetnek megmutatta az Úr, a mennyei atya, hogy az ő urát, az ő megváltóját hordja a méhében. És ráadásul azt mondja, hogy a te köszöntésed szava füleimbe hatolt. Tehát a hithallásból van, ezt is hozzá lehet kapcsolni. És a szent ige elhangzik, a szellemi fülünk hallja meg, és az lepottyanik a szívünkbe. És kettő helyen jelenik meg az, hogy a magzat repese az ő méhében. Tudjátok, mit mutatott az Úr ebből, hogy Erzsébet Jánost, keresztelő Jánost hordta a méhében Mária Jézust. Már ott megtörtént a szent kapocs. János és Jézus között. Már ott. És vannak olyan kapcsok, amikor a szülők kapocsba vannak, és nem tudjuk, hogy miért. És utána jön össze egy, amikor már az Úrba kerülnek, de nem csak a szülők, lehet, hogy a gyermek, és az az illető, aki a szülőkkel tartotta a kapcsolatot, és egy szellemi kapocs összekapcsolódik köztük. Krisztus testében mindenki szellemi kapocsba van. De ahogy megvan írva, és pásztorunk is tanította már, van erősebb kapocs, van vékonyabb kapocs. Jézusnak is voltak ilyen kapcsai, és János volt az első, a legszorosabb kapocs, szellemi kapocs. De az összes többi apostol és az összes többi tanítvány, akiket tanított, az a sokaság, azok is kapocsba voltak, ahogy mi is kapocsba vagyunk. Csak akkor felettük volt a Szent Szellem, most bennünk van dicsőség az Úrnak. Tehát a szellemi kapocsról ezt adta az Úr, hogy azért az igék mögött ott van az igazság, és Szent Szellem megmutatja nekünk, és előtárja, feltárja ezeket. A kapocshoz is hozzátartozik az, hogy ha valaki isteni kapocsban van, az isteni szeretet hozzá kapcsolódik, az engedelmesség, az alázat. Így tudunk a krisztusi életre törekedni, és együttesen, szent erővel, szent szeretettel. A alázatról annyi jött szellemből, nem akarok sokat, bocsánat, beszélni, de ezek jönnek, hogy amikor János, keresztelő János keresztelt a Jordán folyónál, és a Máté evangélium írja, hogy amikor Jézus oda ment hozzá, mert azt hirdette János, keresztelő János, hogy én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jön hatalmasabb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó, ő szent szellemmel és tűzzel keresztel majd titeket, ez a Máté 3-ban a 11-es vers. És folytatja tovább, hogy milyen hatalmas a Jézus. És Jézus akkor is oda megy a Jordán folyóhoz, és megkeresztelteti magát Jánossal, pedig a János visszatartja, a 14-es vers írja, hogy János azonban visszatartja valahogy mondván, nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz én hozzám. És Jézus mit mond erre 15-ösbe? Jézus pedig felelvén mondanéki, engedj most, mert így illik nékünk, minden igazságot betöltenünk, ekkor engedi néki. Ezzel azt mondta, hogy az atya akaratát kell betöltenem ezzel. Meg kell mutatnom nektek, hogy mi a folyamata ennek az útnak. Mindenre megtanított minket a Jézusunk. És alázatot gyakorolt János. Engedelmes volt, és megtette. Tovább menve, most már áttérek Erzsébettől, amit kaptam Szent Szellemből, az Úrtól, Erzsébet tanításán keresztül, a Lukács evangéliumhoz visszatérünk. A drága Jézusunk ugyanúgy bemerítkezett a vízbe, keresztelő János így mutatta meg, hogy rá kell térni a Jézusi útra. És egy előképe volt annak, hogy bemerítkezett, hogy a sötétségből a világosságba kell átlépni, hogyha a Jézusunk a keresztre megy, tehát a megváltást igazából, ebbe is láthatjuk. Amikor ez megtörtént, akkor Jézusra rászállt a Szent Szellem kenete, és felkente őt a drága mennyei atya. A Lukács 3-ban a 22-es igevers írja, És leszáll a őre áll Szent Szellem testi ábrázatban, mint egy galamb, és szózat lőn a mennyből, ezt mondván: Te vagy amaz én szerelmes fiam, te benned gyönyörködöm. Tehát Jézus meg lett keresztelve a Szent Szellemmel itt. Ez egy felkenetés volt a mennyei atyától. De utána rögtön mi történt? A 4. fejezet 1. verse azt írja: Jézus pedig Szent Szellemmel telve visszatér a Jordántól, és vitették a Szent Szellemtől a pusztába. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, ahogy a mi életünkben is megtörténik, akit felken a drága mennyei atya a drága Szent Szellemével, és felkenetést kap egy szolgálatra. Mi történik? Egy csomó támadásba részesül. Folyamatos támadásba. És meg kell harcolni a hit szép harcát, ezt is írja az ige, és meg kell állnunk hitben. Azon a vonalon kell maradni, mert a győztes Jézusban mi is győztesek vagyunk. És a vége mindig a győzelem. Minden hitharcnak a győzelem a vége. Ez lehet betegség, lehet akármilyen helyzet, rossz helyzet, bármi. Győztesen kell kijönnünk belőle, ha az igével foglalkozunk, ha a tanításokat hallgatjuk, az ahhoz kapcsolódott. Mert ha valaki beteg, hallgassa, nem lehet senkire ráerőszakolni semmit. Szabad akaratunk van. De ha valaki meg akar gyógyulni, ha valaki ki akar abból a helyzetből jönni, ha valakit ilyen szinten megkísért az ördög, mert ez mind kísértés, azt lehet mondani, mert Jézust is megkísértette, de megállt az igen. Képzeljétek el, hogy 40 napig nem evett, nem ivott. Most, ha szellemből gyönyörűen tudott működni, de a testileg gondoljunk bele, ha nem eszünk egy kaját, kihagyunk, már rosszul vagyunk tőle, ugye? De nem evett, nem ivott, szédül, mi az ember szédül, minden baja van, ugye? Mit érezhetett Jézus, ugye? De nem a láthatókra és az érezhetőkre tekintett, hanem igenis megállt az igén, és hitben végigment ezen, és kihirdette, hogy meg van írva. Le van írva a Szent Igébe, hogy győztesek vagyunk. És nekünk is így kell hitben megállni, mert bizony az ördög folyamatosan támad. És nagyon jó bemutatták Pesten, hogy kell ellenállni folyamatosan. Ellenállsz, elparancsolod, visszajön. Folyamat visszajön, addig kell elparancsolni, még a házon kívül nem lesz, sőt a portánkon kívül. Teljesen el kell utasítani az életünkből. És azért beszélek róla, mert én is szeretnék ebből erősödni, mert bizony jönnek, naponta jönnek ezek a problémák. De ugyanúgy az Úr Jézus igéje is élővé válik. Tovább menve a 14-es vers azt írja, hogy Jézus pedig megtére a szellemnek erejével Galileába, és híre méne néki az egész környéken. Szellemből meg volt erősödve, mert a Szent Szellem nem hagyta magára, és folyamatosan erősítette. És mi történt utána? És ő tanít azoknak zsinagógáiban, dicsőítetvén mindenektől. Folytatom itt a 16-os, 17-es, egészen a 19-es versig, 14-től 19-ig. És méne Nazaretbe, ahol felneveltetett, és beméne szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, és felálla olvasni. És adák néki az Ézsaiás próféta könyvét, és a könyvet feltárván arra a helyre nyita, ahol ez volt írva: Az Úrnak szelleme van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeiknek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Amen. Itt amit nem jól tanítottam eddig. Mert most kaptam meg belőle a világosságot, hogy a Jordán folyóba betöltekezett Szent Szellemmel, feltenetést kapott a szolgálatra, szabadító szolgálat. Itt, amikor felolvasta az Ézsaiás könyvéből ezt az igét, akkor történt meg, amit a 21-es vers ír, hogy ma teljesedett be ez az írás a ti hallástokra, ami azt jelenti, hogy innen indult el, innen tudott csodákat tenni. Addig nem tudott. Innen történtek meg a csodák. Nem onnan, amikor megkapta a felkenetést, hanem innen, mikor kiszólta, amit az atya tett, hogy őt felkente. Ezt ki kellett mondani. Ezt felolvasta, és hittel olvasta fel az írásból. Isten tudjuk, hogy létezik, de Isten az igéjén tudja átadni nekünk a szavait, és azt ki kell mondani, és akkor válik élővé. Onnantól élővé vált, és onnantól tudott csodákat tenni. Ahogy hiszünk abban, hogy Istent nem látjuk, de mégis tudjuk, hogy létezik, mert hit van a szívünkben, és hisszük, mert ő adta nekünk a hitet, mert Istentől születtünk. Ugyanúgy a szavaink kimondása, az ige kimondásában is hinnünk kell, mert úgy válik élővé. És hatalmas ereje van az igének. Nem véletlenül írja az ige, hogy az ige élő és ható, és eljut a léleknek, mert ahogy kiszólod a betegségekre, az 1 Péter 2.24 igevers valóságát, és hiszed is, akkor az élővé válik, és annak meg kell történni, annak a gyógyulásnak. A helyzetekkel kapcsolatban, hogy amiről hallottunk már, hogy Jézus átment minden helyzeten, megtaláltam rá az igét, dicsőség az Úrnak, és köszönjük neki. Ezt fel fogom nektek olvasni, de még előtte János 14.12 azt írja: bizony, bizony, mondom néktek, az a bizony, az tudjátok, hogy hatalmas erővel bír, hogy figyeljetek oda, ez komoly dolog, amit nektek mondok. Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. Köszönjük az Úrnak ezt, hogy meg tudjuk tenni, amit ő kér, és nekünk is az atya akaratát kell beteljesíteni, mert ő hatalmas. Az egyszerűből a Zsidó 4.15 azt írja: mert olyan főpapunk van, aki megérti gyengeségeinket, hiszen ő is ki volt téve azoknak a kísértéseknek, amelyek az embereket érik. Mindenféle próbán győzelmesen ment keresztül, és sohasem vétkezett. Amen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Örömmel hallgattuk ezeket az építő gondolatokat. Egy biztos, a felkenetés után Jézus ugye a pusztába került. És minden szolgáló, aki felkenetésre kerül, előbb-utóbb a pusztába fog kerülni egy bizonyos időre, de Jézussal együtt győztesen fog kijönni. Gyakorlatilag ez a puszta egy teszt, egy rosta, hogy meg tud-e állni az elhívásában. Kiesik, vagy benne marad. Szilárdan megáll. A másik gondolat pedig, amikor a Lukács 4.18-ban Jézus ugye maga felett szólta ki a szolgálatának a kezdetét. Ennek van egy párhuzama, hogy amikor bennünket a főpásztor felkent, akkor ő is kiszólta a szolgálat kezdetét. De Jézusnál maga szólt ki, saját maga, hogy most kezdődik a szolgálatom. De akik ma kapnak felkenetést, ott pedig a főpásztor, aki imádkozik a felkenetésünkért, ő mondja ki. Tehát megvan a párhuzam. Halleluja. Folytatjuk a főétellel. A Szentvér titka sorozat utolsó része következik. Ez nem volt olyan nagy lélegzetű sorozat. Az 5. rész címe a Szent Vér oltalma. Az első pont, Krisztusi véráldozat. A jó Isten rendelt egy szent vért, hogy ezáltal megtisztíthassa a bűnös emberiséget. Zsidó 9:20.
És ezt mondta, ez azon szövetség vére, amelyet Isten számotokra rendelt.
Amen. Amen. És mi ebben a szövetségben élünk ma, az új szövetségben. Amikor Jézus drága szent vére betakarja a szövetség népét, jelen esetben az új szövetségben élőket, onnantól kezdve semmiféle fennhatósága, azaz hatalma nem marad a sátánnak a hívő élete felett. Isten fia a szent vérével tisztított magának egy tulajdon népet, amit Krisztus teste, más néven a gyülekezet foglal magába, a globális egyház. Titus 2:14.
Aki önmagát adta érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson magának egy saját népet, jó cselekedetekre igyekezőt.
Amen. Amen. Az újjászületett hívők Jézus tulajdonába kerültek. Jézus fennhatósága alá tartoznak, ezért a szent vér oltalma van felettük. Aki befogadta Isten fiát a szívébe, azé a zoé élet, az isteni örök élet. 1 János 5-ös, 11-13-ig.
És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében.
Amen. Minden egyes ószövetségi véráldozat a golgotai véráldozatra mutat előre. Az Atya a hit szemével az állat áldozatokban azt a szentvért látta, ami majd a Golgotán fog kiontatni értünk. Kijelentéseket kell vennünk ezekből, mert a véráldozatok minden esetben előképei egy szent, szeplőtelen és örökre szóló krisztusi véráldozatnak. Zsidó 10-es, 1-től 4-ig.
Mivel a törvényben csak árnyéka van az eljövendő javaknak, nem a valóság igazi képe, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőnként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletességre jutatni az odajárulókat. Különben megszűnt volna az áldozás, hiszen ha egyszer megtisztultak volna az áldozók, többé semmi nemű bűntudattal nem bírtak volna. De azok az áldozatok évről évre a bűnre emlékeztetnek. Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket.
Amen. Második pont, a bárány vére. Miután az Édenkertben megtörtént a bukás, az ember önerőből próbálta takargatni magát fügefa levelekkel. De a bűn eltakarásához vérontás szükséges. Tehát nagy különbség van, hogyha valaki önmaga testből próbálja magát megigazítani, ami lehetetlen, vagy pedig az isteni úton kapja a megigazulást. Az első feljegyzett eset, amikor Isten a vér oltalmával fette be az embert, az Édenkertben történt, amikor a bűnbe esett emberpárt bőrruhába öltöztette fel. Ehhez ugyanis egy állat életét kellett kioltani, tehát vérnek kellett folynia. 1 Mózes 3:21-es.
És csinálja az Úristen Ádámnak és az ő feleségének bőrruhákat, és felöltözteti őket.
Amen. Később Isten a választott népe számára elrendelte a pászka ünnepét. 2 Mózes 12-ben a 3-as és 5-ös vers.
Szóljatok Izrael egész gyülekezetének, mondván, e hónap 10-én mindenki vegyen magának egy bárányt az atyáknak háza szerint, házanként egy bárányt. A bárány ép, hím, egyesztendős legyen, a juhok közül vagy a kecskék közül vegyétek.
Amen. Ebben a vér, mint oltalom jelent meg, ami Jézus szentvérének az előképe. Izrael népének az egyiptomi fogságból történő kiszabadulásához Isten csapásokat rendelt. A 10. csapás azt jelentette, hogy minden elsőszülött meghal. Tehát most nem csak a csecsemőkre kell gondolni, elsőszülött. De a mi családunkban én vagyok az elsőszülött. Tehát itt a 10. csapás során nem csak a csecsemőkre kell gondolni, hanem állatok, embereknél, aki elsőszülött volt. Tehát nagy tragédia volt ez. 2. Mózes 11-ben a 4-es 5-ös vers.
És mondta Mózes, ezt mondja az Úr, éjfél körül kimegyek Egyiptomba, és meghal Egyiptom földjén minden elsőszülött, a fáraónak elsőszülöttétől fogva, aki az ő királyi székében ül, a szolgálónak elsőszülöttéig, aki malmot hajt, a baromnak is minden első fajzása.
Amen. De Isten a választott népének egy oltalmat biztosított e csapás alól, egy bárány vére által. Egyszerű fordításból 2. Mózes 12-ben a 7-es és a 13-as vers.
A bárány vérét fogjátok föl egy edénybe, majd vegyetek belőle, és kenjétek rá annak a háznak az ajtófélfájára, meg a szemöldök fájára, ahol megeszik a páskabárányt. A páskabárány vére megjelöli házaitokat és a benne lakókat. Amelyik házon látom ezt a vért, annak lakóit nem sújtom a halálos csapással, hanem elmegyek mellette, amikor átvonulok Egyiptom földjén, és lesújtok az egyiptomiakra.
Amen. Isten egy bárány leülését rendelte el családonként. A vérrel meg kellett hinteni az ajtókeretet. Ez jel volt a pusztító angyal számára, hogy a vérrel megjelölt ajtó küszöbét nem lépheti át. Ahol alkalmazták a vért, és bent maradtak a házba, életben maradtak az elsőszülöttek. 2. Mózes 12.23.
Amikor által megy az Úr, hogy megverje az egyiptombelieket, és meglátja a vért a szemöldökfán, és a két ajtófélen, elmegy az Úr az ajtó mellett, és nem engedi, hogy a pusztító bemenjen öldökölni a ti házaitokba.
Amen.
Amen.
Ugyanezt megtehetjük mi is, mert számunkra a bárány vére, az Úr Jézus vére adatott oltalomként. Az új szövetség vére teljesen eltörölte a bűnt. 3. pont, alkalmazás. Vegyünk bátran és bőséggel a szent vérből, és jelöljük meg azzal az életünk ajtóit, a jelképes ajtókat, és akkor a pusztító nem léphet be hozzánk. Megjelölhetjük a szentvérrel a portánk határait, és egy vérvonallal kizárhatjuk a tolvajt. A vérvonal jelentése eddig és nem tovább. Jobb könyvében a 38.11-es verset olvassuk el.
És azt mondám, eddig jöjj és ne tovább, ez itt ellenáll kevély habjaidnak.
Amen.
Amen.
Az ez itt, ez a hangsúlyos. Mert a vér ellenáll. Az életünket nem érintheti a gonosznak semmilyen munkája, mert a mezsgyén belül az Úr Jézus szentvére uralkodik. Neked is körbe kell venned az életedet a szent vér vonalával. Aki szolgál, annak a szolgálatát is körül kell venni a szent vér vonalával. Az izsóppal meg kell húznod a vérvonalat az életed körül, illetve a szolgálatod körül. Az izsóp az Ószövetségben a vért felvívő eszköz volt, amit ecsetként használtak. Az Új Szövetségben az izsóp a szív hite és a szájnak a megvallása. Tehát ki kell jelentened, hogy a vérrel megjelölt terület Istenhez tartozik. Megszentelt föld az, ahová az ellenség nem teheti be a lábát. Ezt Jézus nevében, hitben kell megvallanod. Kísértés idején hivatkozz a szent vérre, és vegyél úrvacsorát, mert Jézus vére előtt nem állhat meg az ellenség. Negyedik pont. Gyakorlat. Jézus szent vére már 2 évezrede rendelkezésre áll. De csak akkortól birtokoljuk, amikor Krisztusba kerültünk. A vér egy védelem számunkra, mind fizikai, mind szellemi szinten. Fizikailag. Azért vérzik a seb, hogy megóvjon bennünket a fertőzéstől. Tehát folyik az ujjunkból a vér, hogy a kórokozók ne tudjanak bejutni. Szellemi értelemben a Szentvér is hasonló feladatokat lát el, és egy védőburkot alkot körülöttünk. Ha ismered Jézus vérének az erejét, és alkalmazod, akkor meg fog védeni. Az előző tanításban sorra vettük a Szentvér áldásait. Most nézzük meg, hogyan tudjuk megragadni ennek a szellemi valóságát. Jelenések 12-ben, a 10-től 11-ig.
És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondta. Most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünk királysága, és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett, aki vádolta őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. És ők legyőzték azt a bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig.
Amen. Ez egy végső küzdelemről szól. 3 területről beszél, amelyek segítségével győzedelmeskedhetünk. 1. Nem kimélték az életüket. 2. A bárány vére. 3. A bizonyságtételünk szava. Nézzük meg ezeket részletesebben. A nem kimélték életüket, az egy elkötelezettséget jelent. Ahhoz, hogy győztes legyél a sátán fölött, egy teljes odaszántságra van szükség, mármint Istennek. A bárány vére, ez győzte le az ördögöt. Jézus vére 2 évezrede kiontatott Jeruzsálemben. Most fent van az atyánál a mennyben. A kérdés az, hogyan tudjuk ma használni a Jézus vérében levő erőt. A bizonyságtételünk szava az izsóp volt az Ószövetségben. Úgy tudjuk alkalmazni a Szentvért, hogy megvalljuk, amit Jézus vére elvégzett a kereszten értünk. A szavaink az izsóp, amivel felvihetjük a vért a különböző területekre. Ahogy kiárasztjuk a Szent Vér hatalmát az életünkre, a szolgálatunkra, meg fog jelenni a vérben levő erő és áldás. Itt egy pillanatra megállok, mert szerintem mindenki szeretne több isteni erővel rendelkezni. De hogyha olvastátok Kenneth Copelandnak a november 1-i napi tanítását, abban egy nagyon érdekes dolog van. Arról szól, hogy először Isten szeretne megbizonyosodni arról, hogy milyen célra szeretnénk használni az erőt. És hogyha ő megbizonyosodott arról, hogy mi csak a szeretet vonalán haladunk, és jó dolgokra akarjuk használni, akkor ad több erőt, több kenetet. És ebben a kis tanításban az van, hogy Isten szólt Copelandhez, hogyha valaki az autópályán bevág eléd, akkor szeretetben tudsz maradni, vagy indulatos leszel. Mert hogyha birtokolnád az isteni erőnek egy nagyobb mértékét, ezzel az indulattal le tudnád csöpörni a másikat az útról. Tehát először Istennek be kell magát biztosítani arról, hogy mi minden körülmények között szeretetben járunk, és nem lépünk ki hústestbe. Nem leszünk indulatosak. Úgyhogy ez egy komoly feladat. Gyúrhatunk rajta. A Szent Vér az angyalok átjárását és munkáját segítő eszköz. Az imádságban benne van, hogy az angyalok munkáját is levédjük Szentvérrel. A bárány vére által a te javadra írják a győzelmet. Például, amikor Lehel elment nyugatra, és győzelmet aratott, akkor azt mondták, hogy a magyarok győztek. És a magyar szó alatt az összes nép benne volt, az is, aki nem volt kint a csatában. Ez nem csak egy információ, hanem egy szellemi működés, ez a Szentvér. Ha gyakorlod a Szentvér erejének a kiárasztását, akkor tapasztalni fogod a Szentvér erejét. De ha nem gyakorlod, nem is fog megnyilvánulni. Egyiptomban, hogy a védelmet élvezzék, bent kellett maradni a vérrel megjelölt házban. Ugyanez a helyzet Jézus vérével is. Nekünk Jézus vére alatt kell maradnunk. A Szentvér csak akkor fog védelmet nyújtani, ha befedjük vele az életünk különböző területeit, és folyamatosan a Szent Vér alatt élünk. És mindez a védelem a megvallásunk által lehetséges. Egyszerű fordításból olvassuk Zsidó 4-ben a 14-es, 15-ös verset.
Nekünk hatalmas főpapunk van, maga Jézus, az Isten fia, aki felment a mennybe, ezért szilárdan ragaszkodjunk ahhoz, amit hittel megvallottunk. Mert olyan főpapunk van, aki megérti gyengeségeinket, hiszen ő is ki volt téve azoknak a kísértéseknek, amelyek az embereket érik. Mindenféle próbán győzelmesen ment keresztül, és sohasem vétkezett.
Amen. Ez azt jelenti, hogy egy adott helyzetről mindig ugyanazt kell megvallanunk. Ha fotonászhoz megyünk, ott is azt mondjuk. Ha a testvérekkel beszélünk, akkor is azt mondjuk. Ha buszon utazunk, ott is azt mondjuk. Ha pásztorral találkozunk, ott is azt mondjuk. És ne különböző dolgokat. Ugyanis a Márk 11.23 alapján állítom, hogy az fog megvalósulni, amit kimondunk. És most képzeljük el, hogy az angyalok milyen zűrzavarban vannak, amikor mi különböző embereknek ugyanarról a helyzetről mást és mást mondunk. Nem tudják, hogy mit csináljanak. Kenneth Hagin a november 3-ai tanításában ír erről, az Ősz című kiskönyvben. Azt írja, hogyha keresztény kudarcban van az életed, akkor az egyik oka az lehet, hogy ellentétes és különböző megvallásokat teszel ugyanarról a dologról. Egyik esetben azt állítod, hogy piros, ha másikkal beszélsz, azt mondod, hogy kék, a harmadiknak meg rózsaszín, na mi lesz ebből? Tehát, hogyha a szavaink nem azonosak, ez alássa a hitünket. Mert a végén a saját szavaimban sem fogunk hinni. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy mindig ugyanazt mondani egy helyzetről. Megismétlem. Az új szövetségben a mi izsópunk, azaz ecsetünk, a szánkkal kimondott szavaink. És egyes szám első személyben kell megvallanunk magunk felett, vagy mások felett azt, hogy Jézus mit tett értünk. Most elimádkozzuk ezt a megvallást, amit kiosztottam. Megvallása Szentvér hét áldásáról. Megváltás. Jézus vére által visszalettem vásárolva az ördög kezéből, meg vagyok váltva. Nem tartozom többé őhozzá, mert Jézus vére lett az ám életem. Jézus vérével meghintem az életemre, ami elválaszt a sötétség hatalmából.
Megtisztulás.
Amíg a világosságban járok, Jézus vére megtisztít és folyamatosan tisztán tart minden bűntől. Megigazulás. Jézus vére által megigazultam, fel vagyok mentve, nem vagyok bűnös, igaznak ítéltettem, igazá váltam Isten szemében, mintha sohasem vétkeztem volna. Megszentelődés. Jézus vére által meg vagyok szentelve, el vagyok választva a bűntől, és el vagyok különítve Isten számára. Szenté váltam Isten szentségével. Éltető erő. Amikor az úrvacsora alkalmával iszok a keheiből, akkor közösségbe kerülök Jézus vérével és a benne levő erővel. Úr Jézus, amikor veszem a te véredet, benne a te életedet is veszem. Az Isten életét, az isteni örökkévaló végtelen életet. Közbenjárás. Köszönöm, Uram, hogy még akkor is, amikor nem vagyok képes imádkozni, Jézus vére megszólal értem a mennybe az Atya előtt. Szabad út. Köszönöm, Uram, hogy Jézus kiontott vére által bejárásom van a fenséges Isten jelenlétébe, a mennyei szentébe. Amen. Alleluja. Ötödik pont következik. Záró gondolatok. A Szentvér megértése erőt fog hozni. A Szentvérről kapott kijelentés megsokasítja az áldásokat az életünkben. Amikor Jézus megmosta a tanítványok lábát, ez előképe volt a vérrel való megmosásnak, amit Jézus vére az újjászületésünkkor tett értünk. Az Ószövetségben a vér a test tisztaságát szolgálta. Az Új Szövetségben a Szent Vér a bűnt hivatott eltörölni, amellyel egy új teremtés jött elő. Tehát az Ószövetségben fizikai síkon történtek a dolgok, az Új Szövetségben pedig szellemi síkon. Jézussal új leheletet kapott a világ, mert amikor a Szent Vért leheli az emberre, akkor egy új teremtés áll elő. És ha egy picit belegondolunk ebbe, van egy párhuzam Ádám életrekeltésével kapcsolatban. Ott is Isten bele lehet az életet Ádámba, és életrekelt. Mi pedig újjászülettünk ettől az isteni lehelettől, az Úr Jézus leheletétől. A föld drága gyümölcsét a Szent Vér szerezte meg, ami az újjászületett életeket jelenti. A Jakab 5-7-ben van ez a kifejezés, hogy a föld drága gyümölcse, és ez egy kijelentés által jött, egy pesti tanításban hallottam. Isten a Szent Vérrel megtisztította a lakhelyeit, így Isten templomává váltunk. 1 Korintus 3-ban, 16-17.
Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten szelleme lakozik bennetek? Ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.
Amen. Jézus vére megmosott, megtisztított, és ezáltal a mi státuszunk, más néven a pozíciónk, a megigazulás. 1 Korintus 6.11.
Ilyenek voltatok pedig némelyek, de Isten megmosott, megszentelt, megigazított benneteket az Úr Jézusnak nevében, a mi Istenünk szelleme által.
Amen. Most egy fontos dolog következik, és úgy teszek, mint az Úr Jézus, hogy bizony-bizony mondom néktek, nem lehet büntetlenül ostorozni Krisztus testét. Akik mégis ezt teszik, idő előtt eltávozhatnak az élő sorából, mert a test cselekedeteinek súlyos ára van. Ez nagyon régen hangzott el egy pesti tanításban. Akik a szenteket kritizálják, a rajtuk levő Jézus vérét bántalmazzák. Jakab 5.9-es.
Ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyám fiai, hogy el ne ítéltessetek. Ímé, a bíró az ajtó előtt áll.
Amen. Imádkozd a Szent Vért naponta legalább háromszor. Reggel, délben, este. Hogy a védelem folyamatos legyen. Légy tudatában annak, hogy az ördögnek nincs hozzáférése az igében járó, a Szent Vérrel meghintett és az abban lépdelő hívőkhöz. Ehhez a tanítás sorozathoz ajánlónám figyelmetekbe a Vérszövetség című könyvet Kenyontól, és az imakönyvünkben a Veszek a Szent Vérből című imádságot. A Szent Vér sorozatunknak a végére értünk, úrvacsora tanítás sorozattal fogjuk folytatni, egy kicsit rokon tanítás, mert abban is benne van a Szent Vér. Úgyhogy az is nagyon izgalmas lesz, mert nagyon sok kijelentés van benne. A Szent Szellem most úgy vezet, hogy rögtön rátérek a vegyes felvágottra. Kaptunk egy nagyon szép levelet a börtönből. Nagyon szépen ír. Leírja, hogy mit szeretne tanulni. Azt mondja, ahogy mondtam is, három tanítást szeretném elkérni. Kettőt te említesz a hegyeket mozgató erőben, az utolsó időkről, és a másik pedig a bőtről. A harmadik anyag pedig Évi munkája az imádságok fajtáiról. Az imádságnál nekem nagyon sokat segített a te írásod, sokat tanultam belőle, de még fejlődnöm kell. Tehát alázatos. És a végén azt írja, köszönöm a gyülekezetnek, hogy annyit imádkoztok értünk, a szabadulásunkért. Imáimban egészséget, boldogságot, gyarapodást és szabadságot kérek én is az embertársaimnak és a gyülekezetnek. Együtt imádkozik a gyülekezeti időben. Tegnap Budapesten Csidai Katalin tanított, és nagyon erőteljes és szívhez szóló tanítás volt. Van benne nagyon sok elvennivaló, mert minden embernek szüksége van valamilyen szinten kiigazításra. Arról tanított, hogy bizonyos emberek Jézus idejében a csodákat akarták, de a tanítást nem. Márpedig Jézus mindig úgy kezdte, hogy először tanított, hogy a hitük megemelkedjen, és utána gyógyított. A példabeszédek 13.13-ban nézzünk meg egy igét, ami elmondja nekünk, hogy milyen ember az, aki Isten igéjét megveti.
Aki megveti az igét, megrontati. Aki pedig féli a parancsolatot, jutalmát veszi.
Amen. Tehát jobb tisztelni Isten igéjét, mint félretenni. És megint jön, hogy bizony-bizony mondom néktek, csodákra és szellemi ajándékokra nem lehet alapozni egy szolgálatot. Csak az igére épített szolgálat áll meg, minden más elhamvad. És akkor tudjuk az igével összevetni a szolgálatot, amikor Isten igéjét ismerjük. Tehát minél többet ismerünk Isten igéjéből, annál nehezebben vagyunk eltéríthetőek. Nagyon emlékszem, hogy jó évtizeddel ezelőtt Budapesten hangzott el, hogy volt egy evangélista, és Isten nagyon használta őt a gyógyító szolgálatban. Hatalmas csodák történtek, de a szolgálatát nem az igére alapozta, hanem a csodákra, a szellemi ajándékokra, és a szolgálata, mint a hullócsillag, megszűnt. Tehát akiknél működnek a szellemi ajándékok, evangelisták, kórházba szolgálók, vagy bárhol máshol. Láttuk a dán pásztortestvért, hogy az ő szolgálatában is csodatevő erők működnek. De minden szolgálatot az igére kell alapozni. Nem lehet az igét mellőzni. Az alázattal kapcsolatban. Krisztus testében előfordulnak nem kívánatos jelenségek. De nemrégen tanultunk a megelőző imádságról, hogy ezeket meg lehet előzni. És meg is kell előzni. És most egy olyan üzenetsor jön, amit szellemből így csöpögtetve vettem, úgy, mint Évi, amit elmondott az előételben, kétszer tartottunk a rankánál alkalmat. És a két alkalom között különbség volt. Isten jelenléte másképp nyilvánult meg az egyik alkalmon és a másikon. Ezt gondolom, hogy többen éreztétek, vagy tapasztaltátok. Fölmerülhet a kérdés, hogy mi lehet ennek az oka? Hát az egyik ok az, amikor valaki egy szellemi teherrel érkezik. A hátizsákja megvan valami teherrel pakolva. Az ige azt mondja, hogy minden terhet az Úrra vessünk. És a segítő jobbomat nyújtom szívesen azoknak, akik erre igényt tartanak, hogy imádkozok velük együtt, hogy a célt elérjék, a helyükön maradjanak, és a szolgálatukat betöltsék. Egyik pásztor testvérem azt mondja, hogy gyülekezetében van egy szent, akinél időlegesen jelentkezik egy nem kívánatos szellemiség. Ő ezt kontrollszellemnek nevezi. Minden kontrollálni akar. Ki, mikor, mit tesz, miért tesz. De különböző nevű ilyen szellemek vannak, akik próbálják a szenteket leuralni. Lényeg az, hogy amikor időnként ez a szellemiség megnyilvánul ennél a szentnél, akkor érez a pásztor egy ilyen negatív áramlást, ami rá is ugye egy ilyen visszahúzó hatással van. Hogyha valaki például zaklatottan, feldúltan jön egy alkalomra, akkor megrontja a kenetet. Ez a gyülekezet kárára van, mert meglopja a szenteket a Istennel való szorosabb jelenléttől, közösségtől, és így az áldástól is. Október 16-án Évi a tanításában párra hivatkozott, amikor azt mondta, hogy a gyülekezetnek nem kell eltűrnie azt, ami a kárára van. Fogjanak össze, imádkozzanak, mert az imában hatalmas erő van. Aki hallgatta már Joyce Meyer tanításait, nagyon keményen fogalmaz, de ettől nem kell megijedni. Ha például azt mondja, hogy ne forgolódj szent a helyeden, mert ez neked szól, és nem a másiknak. Ne a másikra mutogass, hogy ez neki szól, hanem te vedd el a kiigazítást. Egyszer én megkérdeztem a pásztoromat, nagyon kezdő voltam még, hogy rajtam keresztül is szólhat az Úr hozzád? Azt mondta, hogy igen. És akkor mondtam az igét, amit az Úr mutatott. Hát, hogy nem volt alázatos, és nem fogadtál, mert azt mondta, hogy nem, ez nem nekem szól, ez a f***i pásztornak szól. Ez szó szerint így történt. Hát ez majdnem 20 évvel ezelőtt történt. De ilyenkor nem másra kell mutogatni, hanem köszönöm Uram, elveszem. Nem szabad a gyülekezetnek megengedni, hogy gonosz szellemi erő éket verjen a gyülekezetekbe. Mert az ellenségnek ez a szándéka egyébként. Emlékeztetett a Szent Szellem egy konkrét esetre. Szoktam erről beszélni, de egy kicsit most részletesebben előhozta az Úr és kidolgozta ezt. 15-20 évvel ezelőtt volt egy pásztortársam, akivel időnként Pestre utaztunk gyülekezetbe. De az úton egyfolytában zúgolódott, és az egyház vezetőjét kritizálta. Ezt nem jó teszi, azt másképp kellett volna csinálni. Igazából mondhatom azt, hogy nagy kés dobált a hátába. És itt a mai tanításban pár sorral előbb volt, hogy nem lehet büntetlenül ostorozni Krisztus testét, mert a bárány vérével megmosott a főpásztor is. A bensőm háborgott, de nem szóltam egy szót se. Aztán adott az Úr néhány igét. A Filippi 2.14-et nézzük meg.
Minden zúgolódás és versengés nélkül cselekedjetek.
Azt hiszem, hogy ez egyértelmű. A zúgolódás szó az egyszerű fordításban azt jelenti, hogy elégedetlen. De gyakorlatilag a kettő ez nagyon hasonló, hogy elégedetlen vagy zúgolódik, ugyanazt jelenti. Az egyszerű fordításból olvassuk a Júdás 1.16-ot, mert ez még bővebben kifejti, hogy mik azok a jellemzők, amelyek nem kívánatosak Krisztus testében.
Ezek az emberek mindenben hibát keresnek, mindig panaszkodnak, a saját kívánságaikat követik, szeretnek nagyokat mondani, és haszonlesésből dicsérnek másokat.
Amen. Nézzük meg, hogy mi történt a zúgolódó izraelitákkal, amikor a pusztába vándoroltak. 1 Korintus 10:10. 40 évig vándoroltak a pusztában, hogy elérjék Kánoán földjét. Ez egy ítélet volt rajtuk, mert ha jól emlékszem, ezt az utat 4 hónap alatt megtehették volna. És ők 40 évig vándoroltak. De azért, mert zúgolódtak. Elégedetlenek voltak Istennel. Mi rossz az ellátás, rossz a koszt, nincs víz. És Mózes támadták. Isten által kijelölt vezetőjüket. 1 Korintus 10:10.
Se pedig ne zúgolódjatok, miképpen közülük zúgolódtak némelyek, és elvesztek a pusztító által.
Amen. Amen. Ez volt a pusztában a 40 évi vándorlás során. Sokan nem is érték meg azt az időt, hogy belépjenek Kánoán földjére. Nézzük meg, hogy mi történik azokkal, akik Isten felkentjei ellen fordulnak. A Zsoltár 89-ben a 20-astól 24-esig.
Megtaláltam Dávidot, az én szolgámat, szent olajommal kentem fel őt, akivel állandóan vele lesz az én kezem, sőt az én karom erősíti meg őt. Nem nyomhatja el őt az ellenség, és a gonosz ember sem nyomorgatja meg őt, mert ő előtte rontom meg az ő szorongatóit, és verem meg az ő gyűlölőit. És vele lesz az én hűségem és kegyelmem, és az én nevemmel magasztaltatik fel az ő szarva.
Amen. Ez Dávidról szól, de bármelyik felkentre alkalmazható. És mi lesz azzal, aki Isten felkentjei ellen fordul? Isten megrontja őt. Ez a pásztortársunk, akiről beszéltem, a szolgálata bezárulott, és kimaradt a gyülekezetből. Tehát teljesen pusztába került, kiszáradt, azóta sem hallani róla. És ennek köze van ahhoz, hogy ő hogyan vélekedett az előjárónkról. Egy jó tanács. Ha valaki folyton panaszkodik neked, egy felkent ellen, meg se hallgasd, mert zaklatott leszel. Teret engedni a zaklatásnak hiba. Ha meghallgatod a szolgálók elleni kritizálást, akkor fennáll a veszélye annak, hogy véletlenül rábólintasz, és Isten ezt úgy veszi, hogy egyetértettél vele. És akkor ugyanaz az ítélet száll rád, mint arra, aki ítélkezett. 2 igét is kaptam az Úrtól. Máté 10:41.
Aki befogadja a prófétát próféta nevében, prófétának jutalmát veszi, és aki befogadja az igazat igaznak nevében, igaznak jutalmát veszi.
Cseréljük ki a szavakat. Aki befogadja a rágalmazót, annak a jutalmát veszi. Az igazat kicseréljük hamisra. Aki befogadja a hamisat, annak a jutalmát veszi. És Kolosse 3:25.
Aki pedig igazságtalanságot cselekszik, jutalmát veszi igazságtalanságának, mert nincs személyválogatás.
Amen. Ez megerősíti az előbb ígét. Szükség esetén bárki megteheti azt, amit én. Most olvastuk a Jobból, hogy eddig és nem tovább. Nem vállalhattam fel közösséget olyanokkal, akiknek a szellemisége károsította volna a szolgálatomat, vagy a családomat. Elhatároltam magamat tőlük. És a tegnapi pesti tanításban elhangzott, hogy te milyen vakságban szenvedsz. És általában a saját hibáinkra nem látunk rá. Ránzs le a leplet a szemedről, a saját érdekedben. És amikor a gyülekezet 90%-a érzékeli, hogy az egyik testvérrel valami baj van, mert kicsúszott, és segítő szándékkal fordulnak a pásztorhoz, hogy hát össze kéne fognunk imában, és imádkozzunk érte. Akkor a segítő szándékot, a szeretetnek a, az illatát kell ebben megérezni. Meg ez mellett még a pásztor kap egy megerősítést is, hogy nem csak a pásztornak jelentette meg a Szent Szellem az ilyen esetet. Ilyenkor annak az egynek kell magát kiigazítani, mert nem a többiekkel van a baj. A megoldás. Isten igében benne van a megoldás. Egy. Isten nagyon szereti a kiigazítható szellemet. Tehát a jó megoldás az, hogy az ember kiigazítja magát. A második megoldás, a legrosszabb megoldás, hogy az illető kimarad. És ez a pásztortársam is teljesen kimaradt a szolgálatból, kimaradt a gyülekezetből, nem tudom, mi van vele. Meg kell, hogy mondjam, tegnap én is vettem el kiigazítást, és nem sértődtem meg. A múlt heti alkalom során a gyülekezet egyik szentje szintén érezte, hogy az Úr a szívéhez szól a pásztoron keresztül. Elvette, és nem sértődött meg. Még egy igénk van, a példabeszédek 3.12-ben. Akit szeret az Úr, azzal foglalkozik, terelgeti, mint mi a gyermekeinket. Hát ha nem szerettük volna, akkor hagytuk volna, hogy elkanászkodjanak. Példabeszédek 3.12.
Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, és pedig, mint az Atya az ő fiát, akit kedvel.
Amen.
Amen.
Amikor a Csirányi Kati tegnap átadta az üzenetet, érezhető volt a Szent Szellemnek a szeretet ölelése. És próbáltam ezt a szeretet ölelést ma is alkalmazni, hogy szelítséggel és az agapé szeretettel, meg a Szent Szellem szeretet ölelésével tudjam ezt átadni. Egy kétmondatos megvallásunk van még. Köszönöm, Uram!
Köszönöm, Uram!
Hogy ma szóltál hozzám!
Hogy ma szóltál hozzám!
Köszönöm, Uram!
Köszönöm, Uram!
Hogy az ígédet adtad nekem,
hogy az ígédet adtad nekem,
hogy legyen mihez,
hogy legyen mihez
kiigazítani magamat.
Kiigazítani magam.
Amen.
Magam.
Amen.
Szeretet gyújjon bennünk, szeretet töltsön bennünket, hadd ezt nekünk újunk, hadd legyünk te.
Köszönöm rátok!